Lukovics Milán atya, rádiónk műsorigazgatója beszélget Szászvárosi Sándor Viola de Gamba művésszel.
Nagy művészek nem egyszer festettek magukról önarcképet, például Rembrandt rendszeresen, de Vincent van Goghnak is van közismert önarcképe. Hát egy ilyen portrét próbálunk megrajzolni szavakkal Szászvárosi Sándorról, akit szeretettel köszöntök a Mária Rádió stúdiójában, én Lukovics Milán vagyok. És annyit elárulok a hallgatóknak, hogy ahogy bejött ide a rádióba, elől egy hátizsákot viselt, hátul pedig egy óriási nagy piros tokot. Hát én persze már tudom, hogy mi van ebben, de hogy ilyen szép piros tokja van a hangszerének?
Hát ez a hangszer most nálam van. Egy kicsit kipróbálásra, egy kicsit bejátszásra. Bárdi Szabolcs egy hangszert épített, egy 7 húros gambát, és most ez a hangszer éppen nálam vendégeskedik. Most már második hete, próbáljuk nyiradoztatni neki a hangját, és hát ehhez a hangszerhez járt ez a piros tok, nekem fehér van, tehát olyan szürkés fehér, meg fekete. Ilyen tokokkal szoktam járni. Éppen valamelyik kirakatban néztem, hogy azért elég feltűnő. Ennyire nem szeretek kitűnni a közegből, a körülöttem lévő világból, de ez tényleg azt hiszem, hogy egy olyan dolog, amit mindenki észrevesz.
Meg is kérdezik esetleg az utcán, hogy mondja már meg, hogy mi van benne?
Hát ez sokszor előfordul. A legaranyosabb az akkor, amikor zongora vagy csembaló, tehát hogy valami ilyesmit szoktak asszociálni, hogy hát hangszer, hát mondanak valamit, ami számukra beazonosítható. Az, hogy Viola da Gamba, ezt még soha senki nem mondta rám, mert ez egy csellótokban van, tehát azért ez kívülről nem látszik, hogy mi van benne, de van olyan, hogy így egyedek szóba valakivel, elmondják például azt, hogy mennyire sajnálja, hogy valaha még játszott hegedűn, zongorán, akármilyen hangszeren, és hogy most már nem, akkor megpróbálom úgy terelgetni, hogy hát azért ezt nem kell egy életre abba hagyni, ezt újra föl lehet venni. Azért ez egy nagyszerű dolog, hogy zenével foglalkozik az ember, és hogy hát tulajdonképpen nem kell dolgozni. Mert hogy a hobbimnak élet, ez egy ilyen nagyon ingyen élőnek tűnik, de azért én tanár vagyok, tehát két helyen is tanítok, tehát hogy amit más munkának hív, azt én játéknak érzem.
A nevének az eredetéről tudnál mondani valamit, mert Szászváros az egy szép kisváros Erdélyben. Biztos van ennek a névnek valami története?
Ez egy érdekes dolog, mert az én nagyapám még Schmidegnek született, és így is halt meg. Az édesapám már Schmidegként született, és Szászvárosiként halt már meg. A háború környékén volt egy ilyen név magyarosítási kampány, és én úgy tudom, hogy a kezdőbetűnek kellett, hogy megmaradjon, és így a Schmideg meg a Szászvárosi, az S betű, mint kezdőbetű, ez megmaradt. Tehát, hogy tulajdonképpen egymásra nem utal a két név. Nem tudom, hogy most mennyiben van ennek egy német öröksége, még az is elképzelhető.
Hát ugye Szászváros, tehát biztos, hogy ottan szászok is éltek.
Igen, igen, igen.
De hát valószínűleg a háború alatt vagy után hát nem csak kampány volt, hanem jól felfogott érdekből is kellett néha magyarosítani, mert igen. Nem volt célszerű idegen hangzású nevekkel élni. És mi így a családnak az eredete akkor ezzel az eredeti németes vagy svábos névvel?
Őszintén szóval az apai ág az elég keszekusza. Mi sokan vagyunk testvérek, de nekem testvérem csak féltestvérként van. Apai vonalon összesen 6 vagyunk. Édesapám egy érdekes életet élt. Édesanyám volt a 3. felesége neki. Egy rendkívül tehetséges ember volt, aki az állami gondozásból indult el, és ő megfogadta azt, hogy már pedig ő belőle egy tisztességes ember lesz. És így került ő a zene közelébe, és ő így lett nagybőgős. Ez, hogy a 3. felesége, én nem kicsapongónak mondanám, hanem inkább egy kapcsolódási nehézségekkel küzdő ember, aki az alap életét azt nem tudta éppen ott értékelni úgy, nem érezte magát annyira szeretve, hogy ott tudjon maradni, őnek mindig kellett valami új szeretet után menni, és ezt nem csak az apa iránti szeretetem mondja, az elbeszélésekből ez derült ki. A vicc az, hogy 6 vagyunk, ebből a 5 testvéremből én személyesen csak 2 találkoztam az életemben összesen. Egyet nem tudunk az ő történetét, a többiek sem tudják. Telefonon, írásban tartjuk egymással a kapcsolatot, de volt egy aranyos szituáció. Egyszer fölhívott egy hölgy, és egy hangversenyt szeretett volna megrendelni, és utána, amikor szót követ, akkor elmondta, hogy ő nekem az unoka, húgom. És kiderült, hogy az egyik lánytestvéremnek ő a gyermeke, és így találkoztunk az ő munkáján a Nemzeti Múzeumban. Inkább édesanyám ága az, ami ismert, ott egy nagyon-nagyon klassz összetartás volt a nagypapájék révén. Ők egy nagyon kvalifikált család volt, egy jogász volt a nagypapa, aki ezt a jogi pályát nagyon komolyan is vette. Ő a Röltexnek volt a vállalati jogásza, egy elég sikeres ember volt, neki 4 gyermeke volt, 3 lánya, meg 1 fia, az egyik volt a legnagyobb édesanyám, és így gyerekkorra visszagondolva nagyon jó volt az, hogy ők nem egy problémamentes, de egy nagyon jó erős kapcsolatot tartottak egymással, mint testvérek, és ezt én is igyekszem a saját családomban ezt így továbbvinni. Hát egy kicsit csapongok így a generáció közel, mert a legfiatalabb generáció az éppen 5 hónapos unokánk, akit most kereszteltek Vácon, a Piarista templomba, és mi úgy szoktunk menni a Szentmisén áldozni, hogy egymás után a család, és a feleségem is a legvégén megyek én, és most ez annyira jó volt látni azt, hogy most már nem csak a gyerekeim, hanem a férjeik is, a legkisebb lányomnak a barátja, tehát, hogy ott mentünk, és most már ez a sor azért már egészen hosszú volt. Úgy belegondolva abba, hogy ez egy ilyen kis félszeg igenből indult el majd 30 évvel ezelőtt feleségemmel, és akkor tulajdonképpen hát megpróbáljuk ezt a családi örökséget ezt továbbvinni.
Bizonyára majd fiatalok is hallgatják ezt a beszélgetést, akik keresik a maguk útját. Az is érdekel, hogy hogyan lett zenész, vagy violadagambás, de inkább az, hogy magának ennek a pályára kerülésnek milyen tapasztalatai vannak, hogy valamiképpen ez így előre megvolt kvázi írva annak révén, hogy az édesapja is zenész volt, vagy megtalálta azokat, akik útba igazították, vagy utat mutattak, vagy sok alternatíva volt, ami közül választott. Hogy alakult ki maga az, hogy erre a pályára került?
Zenész család. Tehát nem csak édesapám, hanem édesanyám is zenész. Édesapám nagyon korán meghalt, és amikor én 10 éves voltam, akkor édesanyám újra férjhez ment, és hát én nevelőapám, de édesapámnak hívtam őt is, ő is vadászkürtös volt. Tehát, hogy a zene azért mi nekünk nagyon átszőtte az életünket. Tulajdonképpen mind 3 így féltestvérem, mert a 3 testvéremük nem Szászvárosik, hanem mindenkit Barnácnak hívnak az új házasságból kifolyólag. Ők is szintén zenészek lettek, mind a 3 hegedűsök. Én tulajdonképpen mind a 3-ukat irigylem, mert számomra a favorit hangszer az most is a hegedű. De akkor nekem ez eszembe se jutott, hogy azért ennek következményei vannak, például ez a nagytok. Azért ezzel menni, ez baráti, de amikor csellót is visz az ember, akkor ez 2 ilyen hatalmas tok, plusz az a hátizsák, amit említett, hogy előtt, azért akkor van a hátamon, én szerintem ilyen 30 kiló biztos. Szóval, hogy ha ezt tudom előre, akkor lehet, hogy akkor szorgalmazom azt a hegedűt. De tényleg most viccet félretéve, édesanyám, ő Szegeden, akkor még főiskola, most már egyetemnek hívják, ott tanított meg az Enőveszéti Szakközépiskolában, szintén nagybőgős volt, mint édesapám, és én egyszer Bátori Sándornak az órájára, nem tudom, hogy miért, de bementem, ő volt akkor ott az igazgató az intézményben, és én rámutattam azt, hogy én ilyen hangszeren szeretnék játszani. Itt kezdődött a karrier, ez volt 3,5 éves koromban, szóval hogy elég korán kezdtem el, és utána voltak nagy mély hullámok is ebben a pályában, még így 10 éves korom körül is, tehát hogy azért nem volt ez annyira fényes gyaloggalop. Tehát akkor én csellista voltam, abból is diplomáztam Budapesten. Én nagyon rossz gyerek voltam, tehát hogy Szegedről Pestre került, ilyen tejfölösszájú kisfiú, elsőre vettek fel a Zeneakadémiára, első próbálkozásból rögtön sikerült, és utána egy kicsit én elcsúsztam, ezt be kell vallani. Ott több probléma is volt, tehát alkohol. Hát ez a korosztálynál ez van, kevés iskolába járás volt, sok lógással, és akkor én szerintem a zenész családságra való tekintettel engem nem az utcára dobtak ki, hanem Debrecenbe kellett, hogy elmenjek. Tulajdonképpen, ha így nézzük, akkor ez egy rettetesen nagy törés. Ha úgy nézzük, hogy ott ismerkedtem meg a feleségemmel, aki ma is a feleségem, akkor hát nekem arra felé kellett, hogy menjek. Az, hogy ez miért történt így, hogy hogyan lehetett volna másként, nem is fontos, de nagyon sok jó emberrel megismerkedtem ott. És ott volt egy besokallásom a zenétől, a csellózástól, attól az állandó küzdéstől, ami hát én szerintem minden hivatásnál megvan, tehát ez nem csak a csellónál. akkor egyszer csak azt mondtam, hogy én többet nem. És akkor le is raktam a hangszert, volt 3 hónap, amikor én erőse vettem, mert hogy én többet én nem fogok zenélni. És utána akkor rá kellett, hogy jöjjek, hogy valami azt mondja bennem, hogy nekem erre szükségem van. És 3 hónap után elkezdtem újra gyakorolni, újra készülni, újra tanulni. Azt hiszem, hogy ez az a pillanat, amikor én mondtam azt, hogy én nekem erre szükségem van. Tehát nem a környezetem, nem az édesanyám, nem a családom, nem a tanáraim, hanem én választottam azt, hogy már pedig én ezt elkezdem egészen másként csinálni. És ténylegesen teljesen új struktúrával is nyúltam hozzá a hangszeres tanuláshoz, vagy a mindennapos munkához. Teljesen megváltoztattam a technikámat, teljesen megváltoztattam a zenei elképzeléseimet. Ez volt nekem a megújulás. Utána jött nekem még egy megújulás. Amikor lediplomáztam, utána Győrbe kerültem a győri filharmonikusokhoz, ott szólócsellistai címet kaptam, és ott volt egy művészmozi, ahova akkor még mennyasszonyom mondta, hogy menjek el, egy filmet nézek meg, ez a Minden reggel című film. Ez ment a Duna TV-be is, Mare Maréról és Saint Colombról szólt, tehát 2 francia zeneszerző, 2 francia gambajátékos, Saint Colomb egy hangszerújító is volt, mert ő rakta föl azt a 7. húrt, ami egy nagyon-nagyon mély, a cselló legalsó húrján a 3 hanggal lejjebb, tehát a cselló alá tudunk menni a gambán. És ennek a 2 zeneszerzőnek, gambajátékosnak a kapcsolatáról szól. A film, aki még nem látta, azoknak említem meg, hogy olyan, mintha egy francia barokk képtárat nézegetne az ember. Csodálatos képek vannak benne, és csodálatos zene. Én szerintem a történet az semmi olyan rettetesen nagy mondani valóval nem rendelkezik, tehát egyszerűen nem kell vele csinálni semmit, gyönyörködni benne. Amit egy képnél is tennénk, hogy nem biztos, hogy a nagy mondani valója van, viszont az, hogy hogyan van lefestve ez a nem túl nagy mondani való, ez akkor is ütős, és tényleg mossa az embernek a lelkét. És mire én kijöttem erről a filmről, úgy egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy én nekem mit kellene csinálnom a jövőben, és én úgy éreztem, hogy ez a hangszer az én hangszerem. Utána még egy pár év volt, hogy én megtaláltam magát a lehetőséget, hogy hogyan lehetne elkezdeni tanulni, és hogy honnan lehetne egyáltalán hangszert szerezni. Ez most sem könnyű kérdés, ez a hangszer beszerzése, de most már legalább megvannak a források. De akkor még én nem tudtam, hogy hol kell megnyitni a sziklát, hogy forrás jöjjön belőle elő. És a győri filharmonikus zenekarban nagyon jó volt az életem, nagyon-nagyon szerettek, nagyon jó volt oda bejárni, dolgozni, de én munkának éreztem. És akkor éreztem úgy, hogy ami nekem munka, az nekem nem tetszik, én nem szeretnék dolgozni. Tehát, hogy én ténylegesen élvezni akarom azt, amit csinálok, mert akkor nem fogom nézni, hogy mikor van vége. Akkor az életembe bele tudom valahogy úgy szőni, hogy nem kell néznem, hogy hány óra, mennyiért. Persze kell a pénz is, ezt én értem, de én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy ilyen hihetetlen dologgal foglalkozhatom. Tehát tulajdonképpen így kanyarodtam el a gamba felé, el tudtam menni Bécsbe felvételizni, ott egy fantasztikus tanárom volt, a José Vázquez, és egy évvel ezelőtt éppen Covid-ban halt meg. És azt hiszem, hogy az egyik legmeghatározóbb tanárom volt Vázquez professzor. Nagyon sokat tanultam tőle emberileg, szakmailag. Sokat köszönhetek neki.
És mikor lett a munkából vagy a küzdelemből hobbi?
A küzdelemből hobbi? Azt hiszem, hogy ott nála. Ott a Vázqueznél Bécsben. Őnek egy hangszermúzeuma volt. Amikor én befejeztem nála a tanulmányaimat, akkor több mint 100 eredeti hangszere volt neki. Tehát ezek 300 éves hangszerek. Ilyen basszusgambából, mint amin én is játszom, ilyenből akkor volt neki 14, a honlapját nézegettem valamelyik nap, jóval több van már. Biztos, hogy halála óta ez nem gyarapodott, de ezeket gyűjtötte, és hát nem ritkán kölcsön is adta. Tehát, hogy ha egy olyan szereplésem volt, akkor nyugodtan mehettem tőle, hogy én szeretnék kérni egy jó hangszert, és akkor így odaadta. Kezébe nyomta az embernek egy tokkal együtt, hogy vigyázz rá, és ennyi volt. Tehát még egy papírt sem írtunk róla. Ezt a hihetetlen bizalmat nála megtapasztalni, ez fantasztikus. Emellett a tanítási módszere is számomra teljes mértékben új volt, mert mindig együtt játszott velem. Ez nagyon pici történet. Ma mennem kellett egy barátom édesanyjának a temetésén játszanom, és amikor ránéztem induláskor az órára, elcsúsztam egy picit a tanításra, pedig úgy éreztem, hogy 0 csúszás van, és hát akkor éreztem, hogy most akkor 2 lehetőség van. Tehát vagy ott van az ember, vagy nincs. De hogyha meg nincs, akkor nem érdemes elmenni sem. viszont hát gyorsan fogtam egy taxit, kerül, amikbe kerül, menjünk taxival. És a taxissal beszélgettem, és ő kérdezte, hogy mi van a tokban. És hát mondtam, hogy csellónak néz ki, de egyébként viola da gamba, és hogy ez milyen hangszer, beszélgettünk róla, és a végén, amikor megálltunk, akkor egy videót mutattam neki, és előtte azt kérdezte, hogy mihez hasonlít a hangja. Hát nem tudom, hogy mihez hasonlít a hangja, szerintem semmihez, tehát a viola da gambához, tehát hogy ez egy ilyen fehér holló. És amikor nézte a videót, meg hallgatta a telefonon, akkor azt mondta, hogy ez semmihez nem hasonlít. És olyan megdöbbenve nézte, hogy ennek olyan bensőséges hangja van. És tulajdonképpen ez a bensőséges hang a Vázqueznél fogott meg engem úgy először. Hogy élőben hallgatni, tehát egy kicsit én nekem egy ilyen csoda. Nem véletlen, hogy azért ez a reneszánsz végén, barokk korban, elsősorban Franciaországban, de még Németországban is, korábban Angliában egy hihetetlen közkedvelt hangszer volt. És hogy addig, ameddig Angliában például az énekelt zene és a hangszeres zene, hát az énekelt zene azért az nagy részt azért egyházi zene volt akkor, ez áttűnt, mivel hogy az a zeneszerző, aki egyik nap antemeket ír, vagy miséket, vagy bármilyen egyházi művet, utána pedig ír egy fantáziát, akkor valószínűleg, hogy a kettő egymásba át fog szólni. És egy ilyen hihetetlen bensőséges hangú hangszert, azt valószínűleg, hogy nem máshonnan fog áthallatni, hanem inkább a templomnak a csöndjéből, vagy atmoszférájából. Mi nekünk nagyon jó, hogyha ebbe a templomi kicsit visszhangos akusztikában tudunk játszani. Nagyon jót tesz a hangszernek.
Leonard Bernstein, aki világhírű karmester meg zeneszerző volt, azt mondta magáról, hogy zenerajongó vagyok. Mi a viszonya a zenéhez? Most azon túl, hogy hobbi, vagy azon túl, hogy tanítás, meg koncertek, meg megélhetés, meg munka, tehát hogy mit ad, vagy miért lett fontos ott Debrecenben egyszer csak, mire jött akkor rá, vagy azóta, mi a helye az életében a zenének?
Inkább én azt mondanám, hogy most mire jöttem rá, arra már nem emlékszem, hogy akkor pontosan, tehát hogy azt nehéz lenne már megfogalmaznom, az, hogy most mire jöttem rá, azt inkább látom, vagy tudom. Én iszonyatosan hálás vagyok, amiatt, hogy az életem olyan, amilyen. Biztos, hogy mindenkinek megvan a maga kis buktatói, minnyáján hasrestünk, főkeltünk, volt, hogy ott maradtunk, sírtunk egy kicsit, de akik így megyünk így az utcán, azok azért úgy megpróbálunk fölállni. És ez egy ilyen központi kérdés az életemben. Egyszer a Kocsis Zoltán mondta, hogy az volt a legmegdöbbentőbb számára, hogy másoknak nem a zene megy a fejében. És most, amikor éppen a temetésre készültem, akkor ilyen ezer-ezer zene ment a fejemben. Ment improvizatíve is, mentek olyan zenék, amik leírt zenék, tehát, hogy általam tanult, vagy hallott zenék, de ez, hogy ment a zene bennem, hogy tulajdonképpen, hogy ez kitölti a... Hát a 24 órát azt nem tudom, amikor alszom, akkor nem emlékszem rá, de úgy általában kitölti az életemet. És ettől én nagyon-nagyon sokat kaptam, nagyon sokat adott nekem a zene. Nálunk Felsőgödön, a templomban ott mindig szombatonként van egy szentségimádás. És most valaki helyett be kellett, hogy ugorjak, mert neki nem volt jó az alkalom. És fantasztikus volt, hogy egyszerűen nem tudtam elhesegetni magamból a zenét. Ott voltam az oltári szentséggel szemben, egyedül egy templomban, és tulajdonképpen egy idő után úgy voltam vele, hogy hát akkor nem hesegetem, akkor most akkor ez van. Lehet, hogy ma ezt kell elfogadni. Nekem most ez a Krisztus nézés. És azt hiszem, hogy a zene nekem nagyon sokat segített ebben a rácsodálkozásban. Tanításban is megpróbálom úgy csinálni, hogy hát vannak olyan zenék, amiket mindig évről évre állandóan kell tanítani, mert azon át kell esni. Vagy a növendéknek át kell, hogy a lelke mosódjon ezáltal. A zene által, és akkor ezeket is már meg lehetne úgy csinálni, hogy adok egy kottát, benne van az újrend vonás, ezt mehetsz haza, tanuld meg. Nem vagyok egy rendezett ember, tulajdonképpen nekem azért ez nem egyszerű ezt így megcsinálni, de arra jöttem rá, hogy nagyon jó, mert minden évben, vagy minden alkalommal, amikor én újra kézbe veszem, elkezdem megint megismerni. Persze, vannak olyan dolgok, amikre az ember így legyint és lapoz, hogy ez evidencia, jó, menjünk tovább, és van számtalan olyan dolog, hogy Jé, ezt ideig még soha nem vettem észre. De tanítás közben van számtalan szor, amikor emlékszem rá, hogy növendékeimnek ezt szoktam is mondani, hogy ezt köszönöm szépen, hát, hogyha most mi nem találkozunk mi így ketten, akkor ez eszembe se jut. Ez a gamba órát adok, veszek, tehát ezzel tök jó mehetünk is haza. Tehát volt értelme annak, hogy találkoztunk. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen a mindenséghez egy kicsit valami kulcsot kaptam én a zene által.
Azt olvassuk ugye, hogy az angyalok is énekelnek, úgyhogy reméljük, hogy ott is valami szép zenében lesz részünk, ha már itt a Földön ilyen csodálatos muzsikák állnak a rendelkezésünkre. Még arra hadd kérdezzek rá egy a zenével kapcsolatban, hogy annak, hogy zenei tehetség, az tulajdonképpen miből áll össze, vagy biztos abban is lehet különbséget tenni, hogy ki miben jó, vagy kinek mi adatot, vagy mit tudott megtanulni, elsajátítani, ami nem volt meg, vagy csak csírájában. Tehát mégis hogy áll össze az a zenei tehetség, amivel ki lehet állni, tanítani, vagy koncertpódiumra a hangszerrel?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Ez a ki a jó festő, tehát ez, vagy a jó szobrász, aki meg tudja, vissza tudja úgy adni, ahogy látja, vagy aki ebbe valamit bele tud hallani. Tényleg jó a kérdés. El vagyok kényeztetve, rendkívül klassz növendékeim vannak, szóval egy nagyon-nagyon jó velük együtt muzsikálni. És érdekes, hogy látom bennük azt, hogy mi lesz az a pozitívum, amivel ő a... Azért ez egy szakma is, amellett, hogy hivatás, hogy ebbe a szakmába ő milyen részébe tud majd elhelyezkedni. Azt hiszem, hogy a zenei kvalitáshoz sok minden kell. Én szerintem, hát az ilyen alapok, hogy most akkor kell a hallás, meg kell a ritmusérzék, az én szerintem nagyon sokakban megvan. Kell az érzékenység. Én szerintem ez is nagyon sokakban megvan. Viszont kell hozzá egy hihetetlen exhibicionizmus, ami már nem biztos, hogy mindenkiben megvan. Én szerintem a zenélés az egy kicsit olyan, hogy az ember a lelkét, hát nagyon meg kell, hogy nyissa a külvilág felé. Mi nekünk nagyon jó, mert ilyen nonverbális a mi művészetünk, tehát a legféltettebb titkáról is az ember, most idézőjelesen ezt a féltett titkot, azt, amit talán verbálisan nem mondan el senkinek. tehát hogy nem hagyná el a száját. Az élete folyamán sohasem, azt elmondhatja. Hogy na most erre van-e valakiben nyitottság, vagy nem? Én itt érzem, hogy ez egy lényeges momentum a képességben. Aztán az a lényeges momentum, hogy ezt elmeri, vagy nem. Illetve ha igen, akkor ezt milyen eszközökkel tudja ezt megtámogatni. Ez már inkább a tanult része a dolognak. Viszont nagyon fontosnak érzem azt, hogy nagyon okosaknak kellene, hogy legyünk, mi nekünk, zenészeknek. Tehát kiművelt főknek is kellene, hogy legyünk. Számtalan olyan irodalmi, történelmi, vallási dolgokban kellene, hogy jártassak legyünk, vagy kell, hogy jártassak legyünk, ami az oktatásunkban azt hiszem, hogy nincsen benne ilyen súllyal. Már azért sem, mert hogy amikor a tanításról beszélünk, az oktatásból, iszonyatosan sok óra van. Tehát már középiskolában. Amikor borzasztóan sokat kellene gyakorolni, van ez a borzasztóan sok gyakorlás, és akkor még akkor itt azt mondja valaki egy növendéknek, hogy miután volt mondjuk 8 órád, és gyakoroltál szolfésra, főtárgyra, a hangszeredre, erre, arra, amara. Tehát, hogy ezek után még, hogy mikor tudjon olvasni, akkor az egy jó kérdés. Nekem a legkisebb lányom ilyen iskolába járt, és én akkor vettem észre, hogy hát ő nem tud gyakorolni. Arra már, hogy gyakoroljon, arra már szinte nincsen ideje. És a mostani növendékeimnél is azt látom, hogy ezt én nem tudom, de olyan, mint hogyha sokkal, de sokkal több feladatunk lenne, mint korábban volt, de ezt lehet, hogy csak a kor mondja, datja velem, tehát én 51 néhány évem, és egy 20 éves ugyanannyi feladatot lát, mint amikor én voltam 20 éves, és hogy, tehát ezt nem tudom ezt eldönteni, sajnos, pedig ez jó lenne, de az viszont, hogy a számítógép meg a mobiltelefon mi nekünk időt spórol, ez sajnos ez hazugság. Rá kell, hogy jöjjünk, hogy ez nem így van. Viszont valahonnan kellene, hogy időt tudjanak szakítani, és most ebben próbálok például segíteni nekik, hogy ilyen gondolatokat összeszedni. Úgy látom, hogy ami a marketingben és a biznisz világban működik a zenélésben is. Tehát, hogy tudom, hogy rettenetes távolságra van a kettő egymástól, de hogy azok a technikák, amivel vevőt lehet szerezni, azzal lehet vevőt szerezni a tanításban is. Csak azt nem vevőnek hívják, hanem növendéknek. És tulajdonképpen nem az a jó vevő, hogyha tényleg a bizniszvilágban nézem, aki egyszer megvette a kiflit, hanem az a jó vevő, aki mindig tőlem veszi meg a kiflit. Tulajdonképpen a növendéknél is erről van szó, a tanulónál, hogy az a jó tanuló, aki nem csak egyszer nyitott valamire, hanem úgy ki tudom, valahogy rá tudom venni, vagy inkább ez a jó, hogy segíteni tudok neki abban, hogy ő kinyithassa saját magát. Ugyanazok az eszközökkel lehet mindkét oldalt kicsit presszionálni abba az irányba, hogy egy kicsit nyíljon, hát valaki a dolgok megvásárlására, valaki pedig egy tudás, vagy egy, hát igen, egy tudás elsajátítására. Én ezt érzem egy nagyon fontos dolognak, hogy azok a növendékeink, akik éppen most ott vannak, hogy pályakezdők, őnekik valahogy föl tudjuk hívni a figyelmüket arra, hogy hogyan tudnak azért hatékonyak lenni, hogy a saját maguk játékát lehet munkának is hívni, tehát ez a tök mindegy kategória, ez habitus függő, hogy az ő játékuk, de maradhassunk az én számból legalább a játéknál, a játék felé ő el tudjon mozdulni. Mert hogyha ő játszani fog egy életen keresztül, akkor ő egy boldog ember lesz. És ő neki mindig céljai lesznek, és hogyha mindig célja van, akkor ő úgy tudja leélni az életét, hogy ő, hát a nagy krízisekből is, mert azért ettől független vannak nagy krízisek, abból is valahogy könnyebben tud kijönni.
Gyerekei zenélnek? Megszerették?
Minden gyerekem muzsikált, de egy lányunk van, aki most is, a Katica lányunk, a Kata, ő Győrben tanul a Szabó Magdánál, ő magánénekes, ő a romantikus irodalom felé nyit, ő neki az a szíve választotja, és érdekes, hogy mivel ő saját maga választotta, tehát semmilyen szülői presszió nem volt, ezért sokkal, de sokkal könnyebben veszi az akadályokat. Ővele azt hiszem, hogy olyan dolgokat is meg lehet csináltatni, amire ő jelen pillanatban azt mondja, hogy ezt én nem tudom, hogy miért kell, és hogy hosszú távon ez miért lesz nekem jó. Összesen azért, mert ő választotta, és ő tud benne játszani. ennek nagyon örülök. Aztán van egy iparművész lányunk, aki bőrrel, táskák építésével foglalkozik, fantasztikus, ilyen egyedi darabokat készít. Amikor látom otthon, mert műhely az otthon van, neki jön haza dolgozni, csodákat varrosgat. Ő is megtalálta a hobbiját. A munkájában ő a momén végzett, és van egy középső lányunk, aki német szakon kezdett, és utána kommunikáción végzett az egyetemen. Ő most éppen gyakorló anyuka jelen pillanatban, és egy esküvőszervező irodát csinál. Így végig gondolva tulajdonképpen a gyerekeim is valami hasonlót csinálnak, mint én, tehát hogy próbálnak játszani. Hát ez nem mindig annyira egyszerű, de én szerintem ez nagyon jó. Aztán a fiunk, ő ízig-vérig tinédzser, 14 éves, ő zongorázik. Hát ő még alakulóban, de nagyon, nagyon jó tinédzser. Tehát nem azért, mert hogy most nem tinédzser, és hogy most abszolút minden első szóra minden működik, nem, mert 14 évesen én szerintem nem is kell ilyennek lenni. 14 évesen legyen tinédzser, aztán utána majd 25 évesen meg legyen egy 25 éves fiatal felnőtt.
Említette a Gödi szentségimádást, vagy a Váci Piarista templomot, hogy a hit vagy egyházhoz tartozás is ilyen családi adottság, mint a zene, vagy hogy alakult ez?
A hit kérdés az érdekes, mert nem tudom, hogy hol indult, hogy nagyon töprengek, de a déd nagyszüleim, én szerintem ők is gyakorló hívők voltak, de mindesetre templomba járó, de gyakorló keresztények. A nagypapámékat tudom, hogy őtőlük egy nagyon mély vallásosság indult el. Ebbe szocializálódtunk bele. Mindig jártunk templomba, hittanórára, tehát ez egy alapkérdés volt. Számomra volt egy nagy elfordulás, hanem hát hogyha az elfordulás, hogy most egyetemi éveimben meg tudom számolni, hogy hányszor voltam templomban, mondjuk a két kezemen is, akkor ez az elfordulás. De utána mi nagyon szerencsések voltunk. Mindig olyan közegbe kerültünk, ahol valahogy ez a kereszténység, ez áthatta az életünket, vagy be tudtunk csatlakozni, vagy szóval nem is tudom ezt jól mondani, mert tulajdonképpen azt kellene mondanom, hogy hát olyan szokásos volt, hogy mindenki ment templomba, az embert úgy viszi a társaság. És volt egy házas pár, akikkel mi nagyon-nagyon jóban voltunk, ők volt a mi példánk, és ők a leltéri templomba, ide a szomszédba jártunk, Takács Ervin atyának az esti 6-os mise, azt hiszem 6-os volt, és még egyszer mondta is, hogy volt Rómában, és nem sikerült elintéznie neki, hogy 6:10-kor kezdődjön a mise, tehát hogy innentől kezdve kéri, hogy akkor a hívek, akkor ne 6:10-re jöjjenek, hanem 6-ra. Ez megmaradt nekem innen a templomból. Tehát, hogy mindig voltak egy ilyen példa, és ez nagyon jó. Mi olyan házasságot szerettünk volna, ő nekik volt két gyerekük, mi úgy szerettünk volna gyereket nevelni, mint ahogy ők. És utána meg, hogy amikor mi Vácra kerültünk, majd utána onnan Dunakeszire, ott kezdtük az életünket, ott lett egy lakásunk. Ott a feleségem is közben egyházzenére járt, a Zeneakadémiára, bekéreckedett gyakorolni a plébániára. Én is hajnalonként, mivel panelben laktunk, Ola atyát megkértem, hogy a hittanterembe 13 fokba télen hagy menjek be gyakorolni. Tehát mindig valahogy így közel kerültünk az egyházhoz. Utána, amikor megüresedett egy kántori állás a nagy templomban Dunakeszin, akkor oda költöztünk, mert a feleségem ott lett kántor. Itt mi nekünk gondolkodnunk sem kellett, csak egyszerűen belecsöppentünk, mindig bárhova mentünk. Azt hiszem, hogy az egy jó szó, hogy nem mondtunk nemet. És azt hiszem, hogy ez egy borzasztó nagy dolog, hogyha nem mondok nemet, akkor visz az Istennek az áradata. És tulajdonképpen most is így vagyunk. Utána lett Vácon koedukált képzés, és mi oda vittük a gyerekeinket. Fiam is most is oda járt, tehát mind a négy gyerekünknek volt ott eltöltött 4 vagy 8 éve. Most is így vagyunk vele, hogy igyekszünk. Most már talán, hogy így öregszünk, így most már egyre tudatosabb a dolog. Azt szoktam úgy mondani magamnak, hogy ha ez a bölcsesség, akkor ez jöhetett volna akkor egy kicsit korábban. De azt hiszem, hogy ez csak az élet hosszú évei alatt lehet ezt...
Szóval akkor, hogyha az ember nem mond nemet, akkor abból lesz egy jó nagy igen.
Igen.
Kérdeztem, hogy azt, hogy a zenében zenéhez mi az aktuális viszonya, de valahogy a hittel vagy a hitünkkel kapcsolatban is ez a kérdés modoszkál bennem, hogy mi az, ami ebből most megfogja? A szentírás, a liturgia, a közösség, az egyéni elmélyülés, az egyházi művészet, legyen az zenefestészet, építészet, vagy mi az, ami most ebben így megfogja, vagy foglalkoztatja?
Azt hiszem, hogy sok szegmense van ennek. Az egyik az, hogy a középkori építészet, az engem nagyon megfog. Én egy román templomtól, vagy egy öregebb templomtól könnyekkel kell, hogy küzdjek. Tehát engem annyira megfog ez az atmoszféra, ami ott van. Volt is ilyen templom, Felsőrsön például van a Vörös templom. Én olyan áldottnak éreztem ott benn magam, amikor egyszer ott a környéken nyaraltunk, és oda mentünk vasárnap misére, hogy az valami elmondhatatlan. Tehát tényleg, amikor az ember úgy érzi, hogy ha most itt meghalok, akkor ez egy nagyon-nagyon szép halál. Tehát, hogy ennél szebb helyen nem lehetne. Tehát az építészetben szeretem a házakat is, tehát most nincs avval semmi probléma, de családom is ezt, hogy valahova elmegyünk, akkor a templomat azt meg kell nézni. Nem tudom, hogy miért, egyszerűen hív, menni kell. Aztán a művészeteknél, tehát, hogyha arra gondolok, hogy ott van egy passió. Mi nekünk gambásoknak nagyon jó szerep jutott mindkét passióba, tehát a Jánosban is, meg a Mátéban is. Krisztus halála környéke. A mi közreműködésünknél van a bevégeztet, az Assist Vollbracht. Tehát, hogy ennél közelebb azért nagyon nehéz kerülni a dologhoz. Már csak akkor kerülhetnék, hogyha én énekelném azt. Hát ez sajnos ez nem adatott meg. De annyira jó ezeket a passiókat minden évben eljátszani. Lipcsében tanultam, és ott a templomban sokat hívnak vissza játszani, és nagyon fárasztó. Tehát, hogy is csütörtök este fölülök egy vonatra, reggel megérkezek, napközben egy próba, este egy koncert, ha szerencsém van egy esti, egy éjjeli vonatot elérek, akkor szombat reggel otthon vagyok, ha nem, akkor az esti szertartásra éppen beesek. Tehát, hogy ez egy strapana. Viszont, ha hívnak, akkor biztos. Tehát, hogy most hívnának, most is mennék. Tehát ez olyan hihetetlen élményt kap az ember onnan, hogy ez olyan, mint egy lelki gyakorlat. Tehát ott meghallani azt, hogy Barabás, az üt, az egy tördöfés. És Isten bocsássa meg nekem, de minden évben van bennem egy olyan, hogy hát, ha most nem. De, és ez a művészetnek a zenei oldala. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ha valaki eljátszik egy ilyen művet, és nem csak a két passió van, itt ezer másik van, vagy több ezer, vagy nem tudom mennyi kantáta van, amiben az ember ugyanezt meg tudja kapni, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy aki ezt játsza, ott egy kicsit hívőnek kell, hogy legyen a végére, vagy közben, vagy nem tudom. Szóval azt, hogy most utána visszacsöppenünk a saját magunk világába, az egy más kérdés, de én szerintem ezek olyanok, amikben az Isten meg tudja szólítani az embert. Tehát, hogy minket megszólít, és ez nagyon jó. Aztán nagyon fontos számomra, amit tényleg én az egyházunknak köszönhetek, hogy megszólítottnak érezhetem magam az imában. Vácon van egy örök imádásos kápolna a piarista templomban, és hát most ez az örök imádás, ez annyira nem örök, mert azért minden éjszaka most szünetel a Covid óta. Covid előtt végig volt, tehát ott tényleg 24 órás szentségimádás volt, és feleségem a barátok templomában az ottani orgonistát helyettesítette, és hogy én miért ültem lent, és miért nem voltam fönt az orgonánál, ezt nem tudom a mai napig sem, de minden esetre len voltam, és jött egy spanyol atya, aki elmondta, hogy lesz örökimádásos templom, és aki akar, az egy szentmise keretén belül volt ez, és kiosztották a cédulákat, hogy fölírhassa az ember a nevét, e-mail címét. Szemüveg se volt nálam, tehát fogalmam sincs, hogy mit töltöttem ki, de úgy a saját magam ákombákomjaival, és úgy voltam vele, hogyha el tudja olvasni, tehát ezt, hogy avval kezdődik az én e-mail címem, hogy gamba. Hát ezt, hogy most gamba, aki nem tudja, hogy mi a hangszer, az fogalma sincs, hogy mi ez, hogy gamba, meg mondhatom úgy, hogy gamba, olyan, mint a gomba, csak avval, tehát, hogy vagy betűzhetem. És úgy voltam vele, hogy hát, hogyha el tudják olvasni, akkor elolvasták. És elolvasták. És megkérdezték, hogy hétfő reggel 7 óra nekem jó-e. És én azt éreztem, hogy hétfő reggel 7 óra, ez engem arra hívott meg az Isten, hogy hétfő reggel 7 órakor Szászárosi, veled akarok kezdeni. És veled kezdem az egész hetedet, tehát már mint az enyémet. És én ennek nagyon örültem. Sokan voltak, akik azt mondták, hogy na téged jó behálóztak. Tehát örökké mellett, ez örökké fog tartani. És na azóta, nem tudom, hogy hány éve lehet, hogy vagy 5-8-10 valahány éve, most már nem hétfőn van, hanem csütörtökön reggel 7-kor, és feleségemmel sokszor felváltva, meg sokszor ő szokott elmenni, mert most éppen nem úgy alakult, hogy én csütörtökön délután vagyok az iskolában. Szóval, de olyan jó odaülni, reggel szoktunk menni sokszor úgy, hogy hárman. Hát most már csak egy gyerekünk van otthon, most hiába van 4 gyerekünk, de az egy gyerekes családmodellt nyomjuk. És ott ülünk, térdeplünk hárman. Az én kamasz fiam is, aki minden esetben eljátsz az, hogy igen, akkor szevasztok, én megyek, akkor eljátszok, hogy nem, gyere, most bejössz, és imádkozunk, és valamennyit ott van ő is. És utána a feleségemmel ketten ott vagyunk. Ez valami fantasztikus élmény. Nem csinálni semmit. És ez a semmit. Tehát, hogy csak ott lenni, nézni a Krisztust. Van olyan, hogy tudok csendben maradni, aztán van olyan, hogy nem. Van olyan, hogy úgy érzem, hogy megszólítva érzem magam, és van olyan, hogy nem. De ezt adta nekem az egyház, ez dobta nekem az egyház. Tehát, hogy ez megint annyi, hogy nem mondtam azt, hogy nem. Amikor odaadták a cetlit nekem, akkor azt éreztem, hogy én valamiért most nem fönt vagyok, hanem itt lent. Pont ezen a misén, nem az előzőn, pont ezen és nem a következőn. De akkor próbáljuk ki. Aztán most van a magzatokért való imádság. Tehát, hogy éppen azon a szent misén voltunk ott, nem másikon, megint ott voltunk, azon. Van mi nálunk Görden egy fantasztikus közösség. Hihetetlen, tele van a templom, rengeteg a gyerek, nagyon jó helyen vagyunk, meg oda kifelé költöznek. És mi nekünk ez egy nagyon jó hely. Nagyon izmos a közösség. És valaki felvetette, hogy imádkozzanak a családok egymásért. De úgy, hogy fogalmunk sincs, hogy kiért imádkozunk. Ott is ugyanez, mint a magzateket, hogy nem tudom, hogy kiért. Tehát, hogy egy kicsit az ima életünk, az úgy kezelve van. És ez a kezelésén szerintem ez nagyon jó. Aztán most már régóta bevezettük, hogy az esti közös imádságunkba a szokásos, hát elnézést a szóhasználati, a konzervimák és a saját magunk megköszönése közé beiktattuk a napi evangéliumot, amit az evangélium365.hu az interneten, ott azt egyszerűen felolvassuk. Ezt is adta az egyház, tehát, hogy nem a saját ötletem volt, hanem nem kellett rá, tehát nem mondtunk rá nemet. És ez egy hatalmas kegyelem, hogy megkaptam azt a kegyelmet, hogy én ne mondjak rá nemet. Hányan mondunk rá nemet? Én is hány ezer dologra mondok nemet, de erre nem, és akkor ez egy ilyen nagyon erős és fontos dolog lett, és én úgy látom, hogy a gyerekeimnek is erős és fontos dolog. Így zárójelbe megjegyezve, hogy ez nagyon jó. Tehát, hogy effektíve sok imádság van. Hát, hogy ennél azért lehetne biztosan több. A Pál Feri atyának volt egy előadása, amikor azt mondta, hogy gyónok sokszor mondják, hogy hát többet kéne imádkozni, hogy keveset imádkozik. Hogy azt mondta, hogy de hogyha nincsen közöd az Istenhez, akkor most minek próbálná egyáltalán vele beszélgetni? És ezek nagyon jó lehetőségek arra, hogy próbáljunk vele beszélgetni, tehát napközben is, hogy próbáljunk vele beszélgetni. Most ahonnan jövök, ott egy olyan vonattal jöttem befelé, ahol hát én ezt a típusú utazóközönséget nem ismerem. Nagyon sok egyszerű ember volt. Nagyon sok fizikailag beteg ember volt, tehát látszódott rajta, hogy alacsony növésű, bottal jár, közlekedési problémái vannak. Az első reakció nekem is az volt, hogy jaj, de szegény ember, jaj. És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy tényleg így az Isten felé fordul, vagy én ezt látom. És beugrott szintén egy ilyen prédikáció, hogy ha megkérdezném itt az emberektől, hogy mit szeretnétek, akkor csupa olyan dolgot kérnénk, amit magunk is meg tudunk csinálni. Több pénzt, több szabadidőt, szeretetet, és azt mondta ez az atya, hogy és hányan kérnétek örök életet? Magatoknak vagy másnak? Na, mert ezt nem tudjuk. És ez jutott az eszembe ezekről az emberekről, akik ott voltak mellettem, tényleg elesettek voltak, hogy hát én nekem lehet, hogy tényleg nem is azt kell kérnem, hogy most segíts nekik, mert tudnak segíteni magukon, hát most effektíve, most majd akkor nehezebben, de leszáll. De az örök életet, hogy neki is, meg nekem is. de nekik is. És ez megint az, hogy benne vagyunk egy közösségben, benne vagyunk egy egyházban, ez jelenti a katolikus lét, vagy az a keresztény lét, vagy hát az, hogy keresztény, azért szerintem az túlzás, mert hogy legfeljebb megpróbálhatunk kereszténynek lenni, aztán, hogy most ez mennyiben vagyok én keresztény, vagy nem, az más dolog. Az a próbálkozás, hogy sokan vagyunk, és sokan próbálkozunk. És akkor látjuk azt, hogy a másiknak sem könnyű, vagy őnek is könnyű, mert van olyan rész, ami könnyű, aztán van olyan rész, ami nehéz, de hogy botladozva, de megyünk mindnyájan.
Beszéltünk ugye a családról, a zenéről, az egyházi elköteleződésről. Van-e valami, ami még emellé egyáltalán befér az életbe? Vagy ez így ki is tölti már több rétegben a nap 24 óráját?
Hát azt hiszem, hogy a valami mellett való döntés az nagyon sok másról való lemondással jár. Vannak egyébként olyan vágyaim, amit olyan jó lenne megvalósítani, de azokról már tulajdonképpen le kell róla mondani. Olyan jó lenne például úgy foglalkozni a természettel, a sporttal. Én nagyon szeretem a vizet, nagyon szeretek evezni. Szerencsére olyan alkatom is van, hogy én nekem ez nem jelent problémát, tehát hogy utána tudok játszani is a hangszeren. Tehát nem érzem azt, hogy most akkor eveztem, és akkor atya úristen, akkor most akkor 3 nap szabadság kell a hangszeren, mert hogy nem tudom megfogni. Most már, hogy unokám is van, így ez még egy dolog, még egy pici kis angyalka betette a lábát a résen, és nem mondhatom neki, hogy nem. Ezekkel a dolgokkal jó lenne. Nagyon szeretem a tengert. Nagyon szeretek vitorlázni. Életemben egyszer vitorláztam. De tudom, hogy szeretek. Tehát, hogyha valahogy egy picit még meg lehetne nyújtani a napot, akkor de nem ilyen jachttal, a valaki is teknővel, ami beketten férnek bele, az is, tehát, hogy csak hogy fújja a szél, és hogy menjen a vizen. Hogy ilyet megtanulni. Aztán azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy szörfezni kellene megtanulni. Itt nincsen semmilyen tó, tehát ahhoz meg álló víz kellene. Olyan irigy vagyok, tehát most, de van egy növendékem, aki itt a Vard Konziban tanult nálam, hát most végez, Szegeden az egyetemre jár az Zeneművészeti Karra, és ő nekik a testnevelés a Szegeden, a Tiszán a vitorlázás volt. És az egy fantasztikus dolog lehet, szélnek a szárnyán ott menni teljesen csöndbe. Van is egy ilyen kis videó, hogy ott azon az egy alkalomon, tihany alatt ott elővettem a hangszert, azt direkt vittük magunkkal, és akkor ott egy picit játszottam a fedélzeten. Van még egy dolog, amit feltétlenül, és azt csinálom is. Belecsatlakozik a tanításba, belecsatlakozik a hangszerjátékba. Hát így, hogy hát én most 53 éves vagyok, és azért az elmúlt 31 pár év, tehát a tanulási időszaknak a végétől nézem, tehát hogy nem a maga hangszerjáték, mert hogy 3 éves korom, hát az akkor 50 éve játszom valami hangszer. De ugye ilyen 30-35 éve már az ember sok mindent már megtanult, és azért sok mindent már tud is. És utána pedig nagyon sok tapasztalat jött. És azt látom, így visszatekintve, hogy olyan dolgokat teszünk meg, olyan varga betűket írunk le az életbe, amiket egy kicsit azért úgy ki lehetne egyenesíteni. Teljesen biztos, hogy nem lehet kiegyenesíteni, de egy kis egyenesség az jó lenne benne. És most ezt akarom megvalósítani, hogy kifejezetten ilyen videókat csinálni, és hogy segíteni a következő generációnak abba, hogy azt a szeretetet, amit én megtapasztalok növendékeimtől, a zenétől, a hangszeremtől, a többi embertől, ezt az iszonyat szeretetet, ezt a fantasztikus szeretetet, ezt hamarabb el lehet érni. És hát, hogyha ennek a technikáját ezt át lehetne adni korábban már másoknak.
Kedves hallgatóink, Jóisten a munkahetet Szászvárosi Sándorral kezdi, ahogy ezt hallottuk. Vele beszélgettünk, ismerkedtünk meg, nagyon szépen köszönöm a tartalmas beszélgetést, és nagyon remélem, hogy a Mária Rádióval való együttműködés az valamilyen formában majd folytatódik, vagy igazából csak most fog majd elkezdődni, de köszönöm, hogy eljött.
Én köszönöm a meghívást. Thank you.
Lukovics Milán atya, rádiónk műsorigazgatója beszélgetett Szászvárosi Sándor Viola de Gamba művésszel. A beszélgetés közben Tobias Hume a Gamba lelke című darabját, az interjú végén pedig Johann Schenk a Duna vízhangja című művének részletét hallhatták Szászvárosi Sándor előadásában. A vágásban Molnár Péter és Andolfi Mirkó segítkezett.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. November hónapot minden szentek ünnepével és halottak napjával kezdjük. Ez a két ünneplésünk egy irányba, az örök élet irányába mutat a számunkra. Minden szentek ünnepén a már célba érkezetteket, az örök élet országában lévőket állítjuk szemünk elé, akár ismerjük őket, és ünnepeljük is őket a liturgiában, akár pedig ismeretlenül, vagy csak a szűk körben, ismertek körében látszott meg az ő Istennek adott életük. Halottak napján pedig azokért imádkozunk, akik már befejezték a földi életüket, akik úton vannak az örök élet országa felé, a szükséges tökéletesedést átélve ennek minden nehézségével és kínjával együtt. De az ő életük is már az örök élet országára mutat előre számunkra. És éppen ezért fontos, hogy földi életünkben megerősödjünk az örök élet hitében, hogy már itt a földi életünkben úgy tegyük a dolgunkat, hogy abban egyre inkább Krisztus szeretete legyen láthatóvá, Krisztus szeretete tükröződhössem. És ehhez az életúthoz, ehhez a mindennapokban megélt, elkötelezett élethez újra és újra segítséget és támogatást ad számunkra a Mária Rádió az imádságos műsoraival, a tanításaival, a tanúságtételekkel, mindazokkal, amelyekkel bemutatunk olyan embereket, olyan tanításokat, amelyek segítenek bennünket, hogy egyre inkább megéljük az örök élet kegyelmét, megéljük az örök élet lehetőségét, egyre jobban vágyakozzunk az örök élet országába. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök kedves hallgatóink támogatnak bennünket, szeretetükről és anyagi biztonságunkról adnak tanúságot mindazzal, amikor bátorítanak bennünket, amikor anyagiakban támogatnak bennünket. Jó visszaemlékezni az októberi 4 mariatonos napra, amikor megtapasztaltuk a testvérek támogatását és szeretetét. Kérjük ezt a támogatást a mindennapokban, az egyszerű hétköznapokban is, hogy rendszeres adományaikkal segítsék a műsorunkat, segítsék a Mária Rádió igehirdető tevékenységét. Hálásan köszönünk minden biztatást, hálásan köszönünk minden adományt. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, 2022. október 1-e és november 28-a között népszámlálás lesz Magyarországon. A népszámlálás 14. kérdése így hangzik. Mi a vallása, felekezete? Ezúton is kérünk mindenkit, hogy a népszámlálás alkalmával bátran vallja meg katolikus hitét, Krisztushoz és az ő egyházához tartozását.